Szeretett testvérek, Isten igéjét olvassuk a Cselekedetek könyve 17. fejezetéből. A 17. fejezet 22. versétől a 31. ekénben. Dicséret első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Jöv el, Szent Lélek, Úristen!
Jézsua, Báni, Saribjá, Jámin, Akkúd,
Sabbetáj, Hódíjá, Mászíjá, Kelita, Azárjá, Jozádá, Hánán, Pelájá és a Léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás, királyi helytartó és az írástudó pap, meg a léviták, akik magyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik. Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták a népet. Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle. És nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Kedves testvérek, erkölcsi, gazdasági, nemzeti válság, mélység mindaz, ami az események mögött van. És mielőtt valaki félreértené az erkölcsi, gazdasági, nemzeti mélységet és válságot, közel 2500 évvel ezelőtt vagyunk. Viszont igaz, hogy a mi emberi bűneink miatt azóta már többször volt hasonló időszak, amit így lehet jellemezni, hogy erkölcsi, gazdasági, nemzeti válság. Mi is vezetett ide? Korábban nemzedékeken át az Isten iránti engedetlenség, a bálványozás, a szociális igazságtalanságok hídbe kiáltó voltak, és bekövetkezik a fogság, mert csak nem akart megtérni a nép, hiába jöttek a proféták és hívták Istenhez megtérésre őket. Jött a babiloni fogság maga 7 évtizedével, és most, amikor a fogságból visszatérhettek, és az otthon maradottak, akiket nem hurcoltak fogságba, találkoznak, akkor még mindig lelki és fizikai romok vannak. Hiszen az otthon maradott nép sem tudott mindent helyreállítani az évek, évtizedek folyamán. Romokban áll Jeruzsálem fala, romokban állt a templom, amit a hódítók kifosztottak, és bizony romokban áll lelkileg is a nép. Akik otthon maradtak azért, akiket elkurcoltak Babilóniába, és most visszajöhettek sok évtized után, ők pedig azért voltak lelkileg mélyen. Egy ilyen helyzetben mi szokott történni? Hát panaszkodunk, meg reménytelenek vagyunk. Ez a leggyakoribb reakciónk. Nem csak nekik, nekünk is. A panaszkodás, a reménytelenség ilyen nemzetközi konstellációban, Egyiptom és Babilónia között egy ilyen pici nép, ilyen történelmi helyzetben, ilyen anyagilag, lelkileg kifosztott, megtépázott állapotban vagyunk, nem lehet itt semmit se csinálni, hát törődjünk bele, magunkban motyogunk, keserdünk. Legtöbbször ez van. A felolvasott bibliai szakaszunk, Nehémiás könyve 8. fejezetéből, először is arról beszél, hogy rádöbbent ez a nép. Az otthon maradottak is, de legfőképpen a haza érkezők, akiknek nagy része gyakorlatilag a fogságba született, rádöbbentek arra, hogy ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni, ahhoz egység kell. Ez másképp nem fog működni. Egység kell. Ezt az egységet szolgálhatták, de csak hiányosan. A régi listák, a különböző családokról, megkeresni az ősöket, hiszen itt egy nagy törés volt ez a 7 évtized a babiloni fogság. A családfák, hogy igen, mi is Ábrahám utódai vagyunk, bár nagy része idegenben született. Bizony haszna van ennek, amikor elkezdik valakit keresni, legalábbis biológiai értelemben az őseiket. Hova is tartoznánk? Legalábbis leszármazás szempontjából. De nyilvánvaló, hogy ez önmagában az egységhez kevés. Itt Nehémiás könyvében, az előző fejezetben a hazatértett név sorát olvashatjuk. Különböző listákat írtak, összeírták magukat, számba vették magukat, hányan vagyunk, kik vagyunk. Ez is fontos. De önmagában még mindig nem egység. Egy bizonyos látszat egységre segíthet az ilyenfajta számontartás, az ilyenfajta lista. Azonban, ha nincs mögötte lelki egység, ha nincs mögötte, nincs benne kohéziós erő, akkor ez önmagában kevés. Ez a számontartás, a népsorok, a családfák, kik vagyunk, hányan vagyunk, mennyien vagyunk, ennek a megismerése önmagában kevés lesz. De ahhoz, hogy egyfajta kohéziós erő megszülessen, ahhoz nem elég az, hogy hála Isten hazajöhettünk a fogságból. Ennél még több kell, mert ez egy ideig terem csak közös nevezőt. Mint ahogy annak idején nálunk is. Csak egyszer vigyen haza az Isten, ott fogok ülni mindig a templomban. Hát egy tizede ezt megtartotta. A többiek egy-két év alatt úgy elfelejtették. Tehát ez is csak átmeneti egységet jelenthet. Szükséges lenne egy olyan összetartó erő, amely biztosabb alap. Ehhez pedig szükséges az önvizsgálat, a bűnbánat. A bűnbánat alapján megszülető odafállás. Nem csak az, hogy én is Ábrahám leszármazotta vagyok, én is, fizikailag, biológiailag és lelkileg. A bűnbánat által születhet meg az odaszánás. Itt a hazatérők életéből, meg az otthon maradottak, akik ott vészelték át az idegen elnyomást, az ő életükben nagyon sok minden hiányzott. Szükséghelyzet van. Vészhelyzet van. Még mindig nagyrészt romokban az ország, a földek jelentős része, mert deportálások voltak, gazda nélkül maradva, meg műveletlenül ott vannak. Ugye van, ahol arról olvasunk, a Jeruzsálem falain a rókák kiben járnak, ilyen állapotok vannak. Nos, nagyon sok minden hiányzott. Szerény volt, alacsony volt az életszínvonal, és egy új jelenségre figyelhetünk föl. Annak ellenére, hogy fizikai értelemben szükséghelyzet van, annak ellenére egy egészen érdekes mozzanatot kell észrevenni. Ez az új jelenség pedig az, amivel kezdődött a szakasz, akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízi kapu előtt, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét. Mi ebben az új? Az új az az, hogy nem parancsszóra gyűlnek össze. Nem valamelyik karizmatikus vezető szavára, na jó, hát akkor sokat dolgoztunk a romok eltakarításán, az újjáépítésen, ideje volna már egy kicsit szusszanni, egy kis lelki táplálékot is magunkhoz venni, már annyiszor hívtak bennünket, na akkor álljunk meg egy kicsit, és egy évben egyszer elmegyünk a templomba, hogy ezt ma mondanák, hanem az emberekben támad a lelki igény. Nem felszólításra, nem egy vezéregyéniség szavára. Rajtuk keresztül is sok áldást adott az Isten, és van, tudunk, a Szentírásból is sok ilyen történetet. Egyre emlékezünk, a pusztai vándorlás után a honfoglalás környékén jár a nép, És akkor Józsué összehívja a népet, úgymond országgyűlést, inkább így kell mondanom, népgyűlést tart, és akkor egy beszédet intéz hozzájuk, emlékezzetek vissza, hogy az Isten hogy vezetett idáig bennünket, és akkor azt mondja itt a Józsué, hogy döntsétek el, választhátok ki, hogy kinek akartok szolgálni. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Itt egy karizmatikus vezető próbálja megmozdítani a népet, egy lelki egységet próbálunk állni. Viszont a most olvasott szakaszunkban, Nehémiás könyvében nem ezzel találkozunk, hanem azzal találkozunk, hogy az emberek sokaságában támad igény. És időt számnak rá. Pedig lehetett volna mondani, mit akartok ti lelkizni, meg bibliázni, hát még itt is romok vannak, még ott is romok vannak, építeni a falakat. De föltámad az igény. Kezdenek rádöbbenni az emberek, hogy nem lehet végtelenségig önmagunkat kizsigerelni. Szükségünk van az igére. Nos, ez az a úgymond új jelenség, hogy most maga a népseregünk össze, így olvastuk, egy emberként. Jönnek, mert vágyakoznak. Ők kérik az ige olvasását. Nem a papok noszogatják ma őket, hogy gyertek már, hanem ők maguk jönnek. Jönnek, kérik a magyarázatot is. Aztán ez az éhség annyira nagy, ez a lelki szükséghelyzet annyira nagy és erős, hogy itt azt olvastuk, hogy reggeltől délig folyamatosan olvassák szakaszonként és magyarázzák Mózes könyvét, itt Mózes 5. könyvéről van szó közelebbről. A nép reggeltől délig issza a lelki táplálékot. Legalább ilyen hőségben, mint mi. Vagy még melegebb az idő. Reggeltől délig. A másik állva egészen elképesztő. Ennyire nagy a lelkigészség, és ennyire nagy annak a fölismerése, hogy ez alapon, lelki alapon jöhet egység létre. Mi összeirogathatjuk magunkat, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mindenki egy irányba mozdul. Csak benne lesz a listába. Mint ahogy a gyülekezeti népsorokban is sok nép van, de nem annyi ember mozdul együtt. Hallgatják az igét, és kimondhatjuk, most kezd gyülekezet formálódni. Addig is ugyanaz Isten szövetséges népének tagjai voltak, akár az otthon maradottak, akár a fogságból hazatérők, de lelkileg most kezd gyülekezetté formálódni ez a nép. Azt csak úgy érdekességként nézzük meg, hol játszódik le ez a jelenet. Nem a jeruzsálemi templom udvarán, pedig jó nagy udvarai voltak. Nem a szent helyen, a vízi kapunál, a város egyik terén. Ez is egy érdekes, és jelzi, hogy itt az emberek részéről jött az igény. Olyannyira, hogy alkalmi szószéket kellett ácsolni, hogy hallható legyen, aki olvassa majd az igét. Ezért mondhatjuk, hogy gyülekezet kezd formálódni. Nem csak tömeg van együtt. Nézzük akkor ezt a lelki folyamatot, ennek az elemeit. Az első tehát, hogy itt semmi kényszer nincs. Itt nem politikai vezetők, nem vallási vezetők mozgatják, nógatják az embereket, gyűjtik össze őket. Itt maguk az emberek gyülekeznek össze. Itt van egy belső vágyakozás, egy belső éhség, pedig millió más dolgok lett volna. Csak rájöttek, hogy ez a millió más nem fog megoldódni, hogyha nincs lelki egység, ha nincs belső lelki táplálkozás. Ez tehát az első, hogy önként összegyülekeznek. Ők maguk jönnek. A másik, hogy ahogy hallgatják az igét, Mózes 5. könyvét, úgy megdöbbenti őket, amit hallottak. Hiszen az otthon maradottak is, a templom ugye romokban van, tehát a templomi kultusz szünetelt a fogság ideje alatt. Az otthon maradottak számára is a vallásos neveltetés eléggé hiányos volt, hiszen a nép úgymond szellemi elitjét elvitték, deportálták Babilóniába. De a babilóniak részéről is, akik ott születtek, szintén azt mondhatjuk, hogy nagyon hiányos volt a bibliai ismeretük, a vallási neveltetésük. Másrésztről pedig, amikor szembesülnek azzal, hogy mi van az Isten igében, akkor ledöbbennek. Hát ehhez képest mi hogy élünk? Mennyire engedetlenek vagyunk? Mennyi megbánni valunk volna az Isten előtt? És bekövetkezik egy őszinte bűnbánat. Olyannyira, hogy sírnak. Annyira sírnak, hogy Ezrás és a lévita társak, ők kezdik vigasztalni a bűnei miatt bánkódó népet. Vajon mikor sírt a magyar nép? Mikor sírt a református egyház együtt ennyire? Pedig néha volna miért sírnak. Hát tartunk mi bűnbánatok úgy módjával, visszafogottan és ünnepélyesen. De belső megrázkódtatás vajon mikor és hogyan történt? Mert a rendszerváltás tájékán elmaradt. Pedig lett volna miért? Mert az Úristen megrázta Közép-Európát. A lelki folyamatban tehát eljutnak az igét hallgatva egy őszinte önvizsgálatra. És bűnbánat lesz. Szó szerint bűn bánat, könnyek hullanak, és Nehémiás, Ezrás, a léviták vigasztalnak. Vigasztalnak, mert az Isten kegyelmes Isten. Ha őszinte a bűnbánat, akkor van bűnbocsánat, és ahol bűnbocsánat van, ott felszabadult szív lehet. Ott örvendezni lehet. Eljött az örvendezés ideje. Vagyis fogalmazzuk meg, a bűnbánat nem a végső cél, hanem szükséges út a közös örvendezéshez. Hogy felszabadult szívvel, örvendező szívvel tudjunk tovább lépni. Letettük, ami terhelt bennünket, az engedetlenségeinket, és felszabadultunk az Isten akaratának cselekvésére. Bizony, gyakran elfelejtjük ezt az úrvacsorával kapcsolatosan is. Gyakran. A bűnbánat még a kegyelem meghirdetése után is úgy rányomja sokszor a bélyegét az életünkre, legalábbis a külső formáját nézve. Pedig, ha őszinte volt a bűnbánatunk, az Isten részéről őszinte megbocsátás, akkor ott felszabadult szívnek kell lenni, ott örvendezni kell. Nem azért, mert kell, hanem mert végre tudom örvendezni. Vagy pedig emlékezünk a múlt vasárnap a tékozó fia történetéből a második részt hallottuk. Nevezetesen az otthon maradott fiú, aki rendes volt, tisztességes volt, ő dolgozik, ő a kegyes, istenfélő ember. Ez a te fiad hazajött, visszafogadtad, hízott tulkot vágtatok, örvendeztek, vígattok. Nekem meg egy kecske fiat se adtál, hogy elmenjek és a barátokkal egy vacsorát csináljam. Mit mond az Atya, vagyis Isten? A hazatérő, a megtérő fiú kapcsán azt mondja a szolgáknak, elő a hízott tulkot, vacsora, örvendezzünk, vígadjunk, mert elveszed, de megtaláltatott. De visszajött. És ugyanezt mondja az otthon, fizikailag otthon maradottnak, de lelkileg ugyanúgy lázadónak. Gyere, kimegy elé az Atya. Örülnöd kellene, hogy a testvéred megtért, hogy megvan. Vígadnod, örülnöd kellene. Nos, mit mondanak itt Ezrás és társai a népnek? Azt mondják, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert az Urunknak szent napja ez. A könyvhullatásnak megvan az ideje, a bűnbánatnak, bűnvallásnak megvan az ideje a kegyelemnek és a feloldozott ember örömének. A bocsánatot nyert ember örömének. Éljétek meg ezt egy nagy asztal közösségben. Menjetek, egyetek és igyatok, örüljetek. Ugyanaz, amit Jézus a tékozló fiú példázatában mond el. Elő a hízott tulkot, és örvendezzünk, hogy megtért, hogy visszajött, hogy megtaláltatott. Igen, ez az a bizonyos lelki folyamat, egy belső vágyódás, jön, keres, kutat, akarja hallani az Isten igéjét, ez az ige megrázza, megdöbbenti, elgondolkoztatja, bűnbánatra indítja, bűnvallás történik, ahol pedig őszinte bűnvallás van, ott őszinte megbocsátás van Isten részéről, és akkor megnyíltak az öröm csatornái. Örvendezzünk. Számomra ebből a fejezetből, ebből a szakaszból ez volt a kedves mondat, az Úr előtt való öröm erőt ad. Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Hát, ha valahol, valamikor ott nekik nagy szükségük volt az erőre. Fizikai romok, az otthon maradottak se tudtak, mit kezdeni az országgal, hiszen nagyon kevesen maradtak. A hazatérőt is nagyrészt még romokat találtak, házaikat, templom, a városfal. Lelkileg is megtépázottan, elbizonytalanodva, mindenféle értelemben szükséghelyzet van, de rádöbbentek, hogy az egy szükséges dolog, anélkül nem megy. Az Isten igéje és az általa való lelki megújulás nélkül nem megy. Csinálhatjuk a listát, kell, minden emberi egyéb módszer be kell vetni, de kevés lesz. Mert az egy idő múlva kényszerré válik az embereknek. Ha belülről szív szerint nem tudnak valamivel azonosulni, azt nem lehet sokáig az emberekkel csináltatni. De el lehet jutni oda, hogyha az Isten előtt bűnbánatot tartunk, bocsánatot nyer bűnösként, örvendezünk, és akkor ez a bizonyos belső lelki egység jön létre. Kedves testvérek, egy kifejezés, egy szlogán, az elmúlt hetekben többször elhangzott, és ehhez szeretnék kapcsolódni, háladás 20 esztendőért. Ez volt ez a bizonyos mondat. De ahogy akkor is nagyobb összefüggésbe próbáltuk beleállítani, mert csak úgy van értelme, nos, most is ilyen értelemben használom. Kicsit 50-60-70 évre is visszatekinthetünk, hogy lássuk a folyamatokat, önmagunkat és az Isten munkáját. És hogyha így visszagondolunk, immáron akkor a közelmúlt 50-60 évére is, akkor egyik oldalról láthatjuk a diktatúra sajátos viselkedését, ahol aki nem lép egyszerre, de más jelszavakat idézhetnék, szándékosan nem olyanokat mondtam, ahol kényszer, látszat, egységek voltak. Olyan május 1-i parádék voltak, olyan egyszerre lépett mindenki. Mert oda parancsolták. És most is lehetne. Csak akkor se csinálta mindenki szív szerint. Nos, volt egy korszak. Annak az egyházellenes légköre rajtunk egyfajta ítélet is volt. Vajon mit tanultunk belőle? Ennek a korszaknak egyfajta gyümölcse, ennek a fogságnak egyfajta gyümölcse lett, hogy az ország, a nemzetünk nagy része nem kapott, alig kapott bibliai neveltetést. Ahogy Babilóniában születtek, egy pogány környezetben, a mai magyar társadalom nagy része Babilóniában született ember, aki egy bizonyos ideológia által kényszeresen létrehozott világban születtünk és nevelkedtünk. De ezzel párhuzamosan egyre inkább lehetett látni, hogy lelki éhség van az emberekben. Egyre több emberben. És kezdenek keresni. Nem biztos, hogy az egyháznál, nem biztos, hogy a Bibliánál, de keresnek, mert éhesek, mert lelkileg éhesek, egyre többen érzik, hogy lehet külső egyéb eszközökkel, meg kell is a politika megfelelő normális eszközeivel valahol egységet munkálni, de ha nincs belső egység, akkor az nem sokáig fog fönnállni. És itt ez az új jelenség. Itt nem is egy karizmatikus egyházi vezető, hanem maga a nép jön. Hallani akarjuk az Isten igéjét. Próbáljuk mi helyreállítani azt, ami tönkre ment. De szükségünk van lelki vezetésre, lelki erőre. Szükségünk van, hogy az Istent jobban, helyesebben megismerjük. És ma is, a rendszerváltás óta is lehet látni, hogy sokakban van ilyen éhség. Vajon mennyire és hogyan jutnak el az Isten igéjének meghallásáig? Sokakban van vágy, közösséget szeretnének. A kényszeres, formális közösséget megbukása után, meg egy szétesett társadalomban éhesek az emberek őszinte közösségre. Nem büntelen, mert olyan nincs. De egy őszinte szívből jövő önkéntes közösség lehet. És kell, hogy legyen. Hogy fogalmazták meg az atyák a KT-ban, hogy van az egyházról szóló rész? Hiszem, hogy Isten az ő igéje és szent lelke által a világ kezdetétől fogva annak végéig magának egy kiválasztott gyülekezet, egy gyűjtött egyet. Nem külső parancsszóval, nem állami erőszakkal, nem a kényszer eszközeivel, azzal csak ideig óráig lehet látszatokat létrehozni, hanem igéje és szent lelke által gyülekezetet formál. Itt egy gyülekezet születésének vagyunk a tanúi. Mert a hazatérésnek megvoltak a politikai eszközei, az akkori hatalmasok beláttak bizonyos dolgokat és hazengedték a fogságból a népet, de ez még nem hozza automatikusan a lelki megújulást. Mint ahogy téves voltak sokaknak az az elképzelése, hogy egyszer rendszerváltás lesz, akkor lelki megújulás is lesz. Nincs automatikusan. És legfőképpen nem az egyházban. Vagy az ige és szentlélek által, vagy csak emberi erőlködés átmeneti eredménye születhet meg. A kényszeres, formális egységek után az önkéntes, az ige, a lélek által való önkéntes egység az, ami itt kell születni, és amire ma is szükségünk van. És amikor egy úgymond 20 esztendő, 2 évtized egy történelmi változáshoz számítva, amikor egy picit úgy megálltunk, még a táborban is lesz egy ilyen mozzanat majd, amikor megálltunk egy kicsit, akkor azt is látnunk kell, hogy és vajon a gyülekezetben mennyire munkáltuk ezt, mennyire próbáltuk ennek a csatornáit kialakítani, hogy egy belső lelki megújulás legyen egyénileg és közösségileg. Vagy mi is csak a régi listákhoz akarunk visszanyúlni, és csak azokkal akarunk operálni? Az ige és a lélek meg kimarad belőle. Ennek a kísértése megvan, hogy azt gondoljuk, hogy csak annyival megoldható minden. Nem oldható meg, de szükséges. Az is. Amikor tehát egy picit megállunk, mert vannak olyan pillanatok, amikor meg kell állni, hogy elemezzük a megtett utat, hogy önvizsgálatot tartsunk, és észrevegyük a megnyílt kapukat, és háladással legyünk, hogy vannak megnyílt kapuk, hogy romok vannak ugyan, de lehet építeni, amikor így tehát megállunk egy kicsit, akkor bátorítson bennünket is. Mostani szakasz kulcsmondata, az Úr előtt való öröm erőt ad. Szolgáljunk a kegyelem és a hálaadás öröméből, hogy legyen nagyobb lelki megújulás és nagyobb lelki egység az Isten népében, és ez kihasson az egész nemzetünkre. Amen. A 255. 255. dicséretünk első, valamint 7. és 8. versét énekeljük. Mely igen jó az Úristen dicséret. aki különösképpen most a bajokat, próbákat, gondjaikat látják. Könyörgünk mindazokért, akik ugyanúgy benne vannak az élet sodrásában, de most még kevésbé tudnak reját nézni. Segítsd őket, hogy a betegség, vagy éppen a gyász, a szomorúság kétségei közül tudjanak feléd fordulni, hozzád közeledni. És segíts bennünket, hogy tudjunk bátorításul, vigasztalásul lenni nekik. Urunk Istenünk, oda fordulunk hozzád mi is, mert lelki erőre szükségünk van. Legyen áldásod így a táborozáson, legyen áldásod családi pihenéseken, legyen áldásod nemzetünk megújulásáért való támadásunkon. Urunk, segíts, hogy megtapasztaljuk igéd igazságát, az előtted való öröm erőt ad nekünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.